Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország csütörtökön 3 olyan terepjáró tűzoltó autót bocsát Észak-Macedónia rendelkezésére, amelyek képesek arra, hogy a tűzfészkeket közvetlen közelről oltsák el, írta Facebook oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután telefonon egyeztetett Észak-Macedón kollégájával. Emellett a magyar légierő 2 helikoptere is hamarosan részt vesz az erdőtűz elleni harcban. A nyári hőséghullámok során sajnos már hozzászokhattunk a hatalmas erdőtüzekről szóló hírekhez, sőt, manapság már az sem ritka, hogy ezek az erdőtüzek Európában, ráadásul a tágabb szomszédságunkban törnek ki, olvasható a tárca vezető bejegyzésében. Most sajnos Észak-Macedón barátaink szembesülnek rendkívüli erdőtüzek okozta kihívásokkal. Összesen több mint 300 millió forint értékben hirdett pályázatokat a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkársága fogyatékossággal élő személyek támogatására, jelentette be Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár Budaörsön. A helyettes államtitkár kifejtette, a Foglalkoztatás 2024 pályázat azokat a rehabilitációs szolgáltatókat segíti egy éven át, akiknek az a célja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók a nyílt munkaerőpiacon tudjanak elhelyezkedni. A munkavállalókat és a munkáltatókat egyaránt kell edukálni, segíteni azért, hogy minél több ember gond nélkül tudjon dolgozni, hangsúlyozta. Szülősegítő pályázatuk célja azon civil és egyházi szervezetek támogatása anyagilag, akik súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülőket támogatnak, jelezte, a tavalyi pályázaton több mint 1500 szülő részesülhetett támogatásban. Az Erzsébet táborok küldetése, hogy élményt adjanak és értékrendet közvetítsenek a táborozók felé, és megtanítsák őket a természet szeretetére, hangsúlyozta a zánkai szerdai sajtótájékoztatóján a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára. Fónagy János kiemelte, hogy az állam jelentős támogatást nyújt a táborok fejlesztésére és működésére. A létesítmények népszerűségét jelzi, hogy az idei esztendő végéig 1,4 millióra nő a különböző típusú Erzsébet táborokban 2012 óta résztvevők összlétszáma. Hangsúlyozta azt is, hogy számos határon túli gyermek érkezik a táborokba, köztük a háború sújtotta Ukrajnából kárpátaljai magyar gyermekek is. Augusztus 1-én megkezdődik annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek a könyvtárellátó non-profit Kft. Üllői raktárában várakoznak jelenleg, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Üllőn. Balatoni Katalina a raktárban tartott sajtótájékoztatón hozzátette, hogy az iskolák április végéig rendelhették meg a tankönyveket, amelyek azóta elkészültek az alföldi nyomdában. 42 kiadó, több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak, és amelyben benne volt az oktatási hivatal által az elmúlt tanévben kifejlesztett, csak nem 200 tankönyv is, fűzte hozzá a köznevelési helyettes államtitkár. Balatoni Katalin hozzátette, hogy a 2020-2021-es tanévtől kezdve a köznevelésben és szakképzésben tanuló minden diák ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez, ezzel a családok még egy anyagi teher alól mentesültek. Töcik Zsolt, a Kft. Ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy a cég éves szinten megközelítőleg 13 millió tankönyvet és 70 ezer oktatási segédeszközt szállít 1,2 millió diáknak 4100 iskolába. Bomba fenyegetés miatt ideiglenesen felfüggesztették a légijáratok indítását a pozsonyi nemzetközi repülőtéren, az érkező repülőgépeket továbbra is fogadja a légikikötő, közölte az MTI-vel a repülőtér sajtószolgálata. A beérkezett bombafenyegetés miatt szerdán nem sokkal reggel 9 óra előtt evakuálták a pozsonyi repülőtér teljes termináját és felfüggesztették a járatok indítását. közölte a szóvivő. A repülőtéren jelenleg a rendőrség pirotechnikai szakértői végeznek ellenőrzést, ennek befejezéséig a járatok indítása szünetelni fog. A repülőtérre érkező járatokat a korlátozás csak részben érinti, a gépek leszállhatnak, ám az utasaiknak a fedélzeten kell várakozniuk a rendőrségi ellenőrzés végéig. Végül az időjárásról. Csütörtökön már több teljegységünkön felhők zavarhatják időnként a napsütést, és helyenként a Dunántúlon, valamint elszórtan északon futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a déli, délnyugati, majd a nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokot hűlhet a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója. 1521. pünkös vasárnapján a francia tüzérség Navarrában tűz alá vette Pamplona citadelláját, és egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette az egyik nemes embert, Inigo López de Loyolát, aki a spanyol király szolgálatában állott. Ez az esemény történelmi jelentőségű. Ez az ágyúgolyó szolgált indítékul ahhoz, hogy Inigo de López a spanyol király szolgálatát fölcserélje Krisztusnak, az ég és föld urának szolgálatával, és így Inigo lovakból Szent Ignác váljon. Ignác a napvilágot 1491-ben látta meg. A 12 testvér közül ő volt az utolsó. Mint egy spanyol nagyúr apródja, később, mint fiatal tiszt, dicső jövőről álmodozott. A sebesülés azonban véget vetett a becsvágyó nemes érvényesülésének, ugyanis sebesült lába, hiába tettek meg mindent az orvosok, rövidebb lett. Hosszú ideig kellett feküdnie otthon. Loyolában, a kastélyukban olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél, és egy szentek élete. A sebesült először kedvetlenül lapozgatta ezeket, de aztán egyre jobban elámult, s végül egészen e művek hatása alá került. Még hosszú volt az út, amíg Ignác világosan fölismerte, mit akar tőle az Isten. Amikor félig meddig már fölépült, elzarándokolt a szűzanya kegyhelyeire, Aranzazúba és Montserratba. Ez utóbbi közelében fekszik Manréza, ahol először csak rövid ideig akart maradni, de aztán majdnem egy egész esztendőt eltöltött ott. Itt élt át élete legnagyobb kegyelmét. Ezt csak úgy lehet összefoglalni, hogy értelmében nagy világosság támadt. Úgy érezte, mintha más emberré vált volna. Itt Manrézában született a Lelki Gyakorlatok című könyve, amely segítségére volt abban, hogy átformálja a világot. Ignác először koldusként Rómán és Velencén át a Szentföldre zarándokolt. Miután fölismerte, hogy nem ez az Isten akarata, hogy hosszabb ideig Jeruzsálemben maradjon, arra meggyőződése jutott, hogy egy ideig tanulnia kell, ha segíteni akar a lelkeken. Visszatért és több mint 10 évet szentelt a tanulásnak Barcelonában, Alcalában, Salamancában és Párizsban. Közben azonban az embereknek is nagy figyelmet szentelt. Egyenként odaadta nekik a lelki gyakorlatokat, és ezzel hozzásegítette őket életük megváltoztatásához. Vallásosságát és azt a személyes lelki gondozást, amit folytatott, újra meg újra megvizsgálta az inkvizíció. 2 ízben be is börtönözték, de minden alkalommal fölmentették. Ezek nem ingatták meg Ignácot abban a meggyőződésében, hogy helyes úton jár, de ugyanígy az egyházhoz való hűségét sem csorbították. Párizsban sikerült neki közösséget összekovácsolnia az első társakból. Ezek név szerint Xaveri Ferenc, Petrus Faber, Diego Lainez, Simon Rodriguez, Nicolás Bobadilla, Alfonso Salmeron. 1534. augusztus 15-én közös fogadalommal pecsételték meg szövetkezésüket Párizsban, a mártírok kápolnájában. Teljes szegénységben és szüzességben Istennek szolgálnak, segítenek a lelkeknek. 1537. június 24-én Ignácot és társait pappá szentelték. Róma felé tartva, az utolsó pihenőhelyen Ignác belépett La Storta félig meddig dőledező kis templomába, és itt egy látomásban megkapta útjára jóváhagyást. Nem Jeruzsálem a cél, hanem Róma. Rómába érve társaival együtt felajánlotta szolgálatait 3. Pál pápának, és első szentmiséjét is itt mutatta be 1538 karácsonyán a Santa Maria Maggiore bazilikában a jászol oltáránál. Itt latolgatták jövőjüket a párizsi magiszterek. Elhatározták, hogy közösségüket fenntartják és szerzetes rendé alakítják át, amelynek Jézus Társasága lesz a neve. 3. Pál pápa jóvá hagyta az új alapítást. A társaság csak hamar elterjedt egész Európában. Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a missziós munkát. Létrejöttek az első jezsuita kollégiumok. 1556. július 31-én véget ért Ignác földi élete. 1622-ben avatták szenté. A szent tűz emberének, így fordíthatnánk le a nevét Ignácnak, az életéből, aki mindent Isten dicsőségére tett, saját írásai és társainak, valamint kortársainak a följegyzései szolgáltatnak megindító dokumentumokat. Ezekből idézek egy keveset. Összvérháton ment fel Montserratra, amelynek tetején egykor a Grál lovagok várra állt, most pedig zarándokhely a Fekete Madonna tiszteletére. Életgyónást végzett, a kolostornak ajándékozta az összvért, a ruháját odaadta egy koldúsnak, a Madonnának pedig fölajánlotta a fegyverét, és egy egész éjszakát ott töltött előtte állva. Egy másik történet. Amikor Lainez egy alkalommal azt bizonygatta, hogy a földet készen volna rögtön fölcserélni az éggel, Ignác ezt válaszolta neki. Én helyedben inkább itt maradnék lent, és dolgoznék az Isten dicsőségére. Ugyanebben a szellemben az imádság túlbecsülésétől is óvott. Az imádság csak egyik módja az Isten dicséretének. Minden teendőnkben és munkánkban meg kell találnunk Istent. Aki mindent Isten nagyobb dicsőségére tesz, annak minden imádság. Ignác szerette, ha az arcok derűsek körülötte. Nevessetek és erősek lesztek, szólt oda a testvéreinek. Maga is vidám ember volt, szerette a kertet és a virágokat. Nyári éjszakákon szívesen elidőzött szobája erkélyén, és nézte a csillagos eget, hogy mindenben megtalálja, mindenben szeresse Istent, benne pedig mindent. Ignác valóra váltotta tanítását. Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy utána általunk a világ is megváltozik. Magyar földön munkájuk fölbecsülhetetlen drága kincs marad mindörökké. Olá Miklós kérésére már 1561-ben megalakult az első rendházok Nagyszombatban. 1581-ben Bátor István Erdélyben is letelepítette őket. A rend tagjai közül a legismertebbek Pázmány Péter esztergomi bíboros tudós író, Káldi György bibliafordító, Grodec Menyhért és Pongrácz István kassai vértanúk, Fáji András és Orosz László hithirdetők, Hell Miksa csillagász, Praj György történész, Baróti Szabó Dávid, Faludi Ferenc irodalmárok, Bíró Ferenc Banga Béla, Kerkai Jenő, Csávosi Elemér, Hunya Dániel, Mócs Imre, Kaszap István. Jelszavuk: Omnia ad majorem Dei gloriam, vagyis mindent Isten nagyobb dicsőségére. Loyolai Szent Ignác ünnepén kérjük Istent. Istenünk, te Loyolai Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. Add, hogy őt kövessük földéletünk harcaiban, és ködben járására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek. Tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, dédnagymamám védőszentjéről, Liziői kis Szent Teréziről írok most neked, akit a kisutak, kis dolgok szentjének szoktak nevezni. Ő egyben a virágtermesztők és a virágárusok védőszentje is. Jelképei a rózsák. Kármelita szerzetes nővér volt, aki egyházdoktor és a missziók védőszentje. Ami engem illet, a tökéletesség elérésében nem ismerek más eszközt, mint a szeretetet. Te tudod, ó én Istenem, hogy sohasem kívántam mást, mint téged szeretni, nem törekszem más dicsőségre, írta Teréz. Tehát rájött, hogy Isten nélkül még a szeretetünk sem az, aminek mi gondoljuk. Fokozatosan ráébredt, hogy a tökéletes szeretet a mások hibáinak elviselésében áll, abban, hogy egy cseppet sem csodálkozunk gyöngéiken, hogy épülünk a legcsekélyebb erényen, melyet szemünk láttára gyakorolnak. Vajon mi a mindennapokban apró pénzre tudjuk váltani a szeretetünket? Vagy csak felnagyítjuk, esetleg kritizáljuk mások hibáit, ellenben az értékeiket, erényeiket észre sem vesszük? Teréz egyik legfőbb tulajdonsága az alázat volt. Vallotta, hogy más szentekkel ellentétben ő nem képes különleges dolgok véghezvitelére. Nagyon kicsi lélek vagyok, aki csak nagyon kicsi dolgokat tud felajánlani a jó Istennek. Vajon mi képesek vagyunk-e ilyesfajta alázatra? Egyáltalán az alázat bármilyen formában megjelenik-e az életünkben? Teréz mindig fokozatosan odafigyelt mások fájdalmaira, megpróbáltatásaira is, annak ellenére, hogy ő maga is sokat szenvedett. Mint írta, szeretettel ápoljuk a betegeket, és ezt a munkát ne úgy végezzük, mint a többit, hanem akkora gonddal, gyöngétséggel, mintha magának Istennek tennénk ezt a szolgálatot. A beteg körül vidámnak kell lenni. Nem kell siránkozni, így azok tesznek, akiknek nincs reményük. Ahhoz pedig, hogy felvidítsunk egy szomorú lelket vagy egy beteget, nem szükségesek látványos gesztusok. Gyakran elég egy szó, egy szerető mosoly. Vajon mi tudunk-e legalább egy apró mosollyal vagy szóval segíteni, örömet szerezni embertársainknak? Vagy a magunk baja, fájdalma és panaszkodása vakká tesz bennünket, és ezeken túl nem is vagyunk képesek látni? Kedves barátom, a levelemben felvetett kérdéseken gondolkozz el, ismerd meg kis Szent Terézt még jobban, és az ő példája is segítsen abban, hogy megtaláld a helyed a világban és az egyházban, ezáltal pedig legyen boldog életed. Végül szeretettel küldöm neked kis Szent Teréz imáját. Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Amen. Szeretettel üdvözöl, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsájtásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvasd fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjunk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett. És így van, ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat.
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog.
Hát szerintem az apa már visszakapta. És hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyert a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta. És hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet. Hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, ahogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szent Pál a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta, itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanaz a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észterű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk, se attal nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában itt nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk. Azt el tudjuk?
Hát,
érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad akár egy életre is. Viszont mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de akkor azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy mi megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért, megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe, de igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen, igen.
Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, már letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz, tehát az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kért tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki, hát olyan furcsán hangzik, de hogy, tehát, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű, hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánatkérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk úgy, ami hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül.
Thank you.
Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, gusztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy na hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a düh, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátásra mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátani neki, és elé állni, hogy fia, én megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani Wittgenstein, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra lőtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat, és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendő bűnt.
Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozló fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad mindnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így int bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátod nyolc felénk, taníts minket is megbocsátani, mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani.
Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
Kérünk egy bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek.
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó úrunk és atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.
A jó hír hangja.